nem egy egyszerű téma, és jelen társadalomban ennek ráadásul már egy politikai színezete is, több oldal, és valaki egy ilyen oldalt képvisel, akkor neki kell felszólalni ellene, hogyha egy oldalt képvisel, akkor meg kell egyetértenével és hasonlók. Mind a kettő ostobaságban csúsztatás, tehát nem, semmilyen nem kell, ne is üljetek fel erre, kérlek. De ma nem a politikai alakodásáról fogunk beszélni, a Pride-nak értelemszerűen. Ez egyébként legyen a maga megértése szerint, ez igazából ilyen szempontból nem vonz engem most, hogy erről beszéljünk. Sőt, még az sem igazán, hogy a mostani esemény kapcsán mennyire fontos ott lenni, nem ott lenni, hogy bármi egyéb. Ezt döntsétek, ahogy akarjátok, mert nem érdekel, hogy értem, hogy gondolkodtok ebben, ebből a szemszögből. Abban a szemszögből viszont érdekel, hogy a Biblia mit mond róla, hogy abban egységesek legyünk. Már csak azért is, hogyha feljön témaként, akkor úgy tudjunk erről beszélni. És az is fontos, hogy erre a témáról szeretetteljes, de közben meg igazságos módon beszéljünk, olyan módon szóljunk. Megtisztelve minden embert, de nem engedve, hogy az igenek az üzenet azt torzuljon ebben. Úgyhogy a mai predikáció célja az, hogy biblikus világképből kiindulva lássuk ezt az egész vonalat, hogy mit tett a Szentírás a bűnről, a büszkeségről, identitásról, meg egyebekről. Kezdekként pár olyan gondolat, vagy felvetés, amit gyakran hallhattok ebben a témában az emberettől. Ez nem a véleményem, ezek, amiket találtam, hogy elhangoznak ilyen gondolatok, hogy ha valaki szeret valakit, akkor el kell fogadni a minden döntését. Vagy éppen a Pride felvonulások segítenek a kirekesztett emberek elfogadásában. A keresztényeknek nem szabadna beleszólni, hogy ki hogyan él. Lehet valakit szeretni, úgyhogy közben nem értek egyet az életmódjával. A szexualitás személyes ügy, nem tartozik a hithez. Ha nemet mondok valamire, ami népszerű, az gyűlölködésnek számít. A szeretetlen nem jelenti a másik ember minden tettének az elfogadását. És nagyon sok más gondolatot is lehetett volna gyűjteni ebből. Nagyon sok minden hangzik el a társadalomban, a mai világban. Nagyon sok minden jelenik meg ezzel a témával kapcsolatban. Ennek egy része van, amire azt mondja, hogy hú, egyet tudok vele érteni, más része, hú, hát ez azért csúsztatás. Harmad része meg nettó tévedés önmagában. Szóval különböző módokon lehet, és ennél sokkal többet fogtok találni, akár radikálisabbakat is ennél, akár neten, akár emberekkel beszélgetni, hogy mit gondolnak erről. No, ugye a szó maga az, hogy Pride, ami azt jelenti, hogy büszkeség, és hát azon a példabeszédet 16-18-at eljöttek, azt mondja, ez az igazak az, hogy a megromlást kevésség előzi meg, és a bukást felfúvalkodottság. És nagyon tetszik nekem az igeres, mert tök jól visszaad egy csomó mindent ebből. Ugye, ha azt nézzük, hogy a Pride szó jelentése a Biblia fényében, azt jelenti, hogy büszkeség, az nagyon sok minden magában hordoz. Nem igen látunk a Bibliában gyakran példát arra, hogy a büszkeséget pozitívként hozná fel. Persze lehet a büszkeségéké pozitív, és hogy büszke vagyok arra, hogy Istennek a gyermeke vagyok, büszke vagyok arra, hogy hozzátartozom és hasonlók, de legtöbbször negatív kontextusban jelenik meg a Szentírásban. Egy olyan fajta szívbéli állapotként jelenik meg, ami arról szól, hogy elutasítja Isten uralmát. Ez a Pride, a büszkeség szó, maga nem a Pride, hanem maga a büszkeség szó, az általában arról szól, hogy elutasítom azt, amit Isten mond, és helyette azt akarom előtérbe helyezni, amit én gondolok, ahogy én gondolkodom, ami az én fejemben van. És itt nagyon kifejező az, hogy a megromlást kevésség előzi meg, a bukást felfúvalkodottság. Amikor elkezdek úgy gondolkodni, hogy már pedig én tudom és jobban tudom mindenki másnál, az egy tipikus előszobája annak, hogy félre fog csúszni az életed. Nem feltétlenül kell ehhez most a homoszexualitásra gondolni. Nagyon egyszerű csomó témában így lenni, hogy már pedig nekem nem mondja meg senki azt, hogy. Ugye mennyire ismerős van, nekem nem mondja meg senki azt, hogy. És hányszor hallom ezt hívőtől is egyébként, hogy nekem nem mondják meg a dolgokat. A Jakab 4.6-ban azt olvassuk, hogy Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Amikor a büszkeség vezérel, akkor az nem arra szól igazából, hogy Isten az, aki neked ellen áll, hanem igazából te állsz ellen Istennek. Amikor a kevésség, a büszkeség vezérel, akkor benne van az, hogy már pedig én nem fogok meghallgatni. És sokszor úgy éljük meg, hogy Isten áll ellen nekünk, miközben igazából, noha ő is mondja, hogy figyelj, ha te ilyen élvász, akkor én is, akkor ezt fogod tapasztalni nálam is. Nem tudom, láttatok-e már olyan folyadékot, vannak olyan folyadékok, nem csak a nem nyújtói folyadékról van szó, hanem más egyéb folyadékok is, ami úgy van, hogy ha beleütsz, ráütsz, akkor nagyon keményen reagál. Akkor fájni fog a kezed. Ha szép hason medigod a kezed, akkor el tudsz benne süllyedni. Már használják, hát nem Magyarországon sajnos, de kevésbé máshol összpontosított országokban, közlekedésben is mindezt olyan módon, hogy nagyon egyszerű fizikai elven működve, nem is kell hozzá egy ilyenfajta folyadék egyébként, csak az magát az elvet, hogy ilyen olajszerű folyadékban van benne egy ilyen fekvőrendőr, és az autó, hogyha ráhajt szép lassan, akkor egyszer csak átgördül fölötte, meg se mozdul szinte, felfüggesztéses ez gond, de gyorsan hajt neki, akkor a felfüggesztésen, hogy problémákat is okozhat. Az viszont meg fogod érezni. Nagyon hasznos dolgok az ilyenek, lehetne jól csinálni. Ez nagyon jó visszaadja ez a fajta fekvőrendőr, ezt az igazságot a kevélyetnek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Én telepokolnám az országot ilyen fekvőrendőrrel. És azért tetszik ez a szakasz, mert azt is mondja, hogy Isten nem a személyeket utasítja el, nem az adott embert, hanem a szívállapotát. A gőgöt, az önigazoltságot, az öntörvényiséget, az ilyenfajta kevésséget utasítja el Isten, annak ellenáll. De nem a személyt. Hiszen azt olvassuk az igében, hogy Isten mindenkit meg akar váltani. Azért halt meg Krisztus, hogy mindenkinek legyen lehetősége üdvösségre. Hogy elfogadhassa bárki mindezt a kegyelmet. És sokan ma a Pride-ot egyfajta ilyen egyenlőségként, önkifejezésként vagy szeretetként mutatja be. Az üzenet ugye az, hogy légy önmagad, és senki se szóljon bele, hogy te ki vagy. Ami önmagában nem is hangzik rosszul, igaz? Hogy senki ne szóljon bele abba, hogy te mit teszel. Hogy te minden tudsz jól, nem mondja meg más azt, hogy mit kell tenned. De a családban vajon így működünk-e? Nálunk biztos, hogy nem, nagyon kis akarod a gyerek rá, hogy mindig beleszólj meg apa, mit kell csinálni, mindig mi jobban tudjuk, mint ők, hogy mit kellene csinálni, és persze ebből konfliktusan fakadnak. De ha nem szólnánk bele, akkor hogyan tudna ilyen szempontból fejlődni a gyerek? Ha nem csinálnánk ezt, akkor mi lenne abból? Tanárok, mi lenne akkor, hogyha az iskolában feladtuk egy feladatot, és azt mondja a gyerek, hogy szerintem pedig ez így helyes. 2 + 2 szerintem 22, hiszen hát összeadtam a kettőt. Ez adja magát, nem? Az nem 4, az triviális, hogy mindez 22 lesz. És amikor ez a fajta hozzáállás van az emberben, ez a fajta kevésség van az emberben, akkor az minden szempontból rossz irányba mozdítja el őket. Mondhatnánk akár azt is, hogy egy barátod mondjuk lop a boltba, és te utána azt csinálod, hogy és utána a barátod büszkén kiposztolja, hogy nézzétek, milyen vagány vagyok. Ezt loptam a boltba, és le se buktam. Ugye milyen király? És ugye a szempontból lehet, hogy egy pár ember között az van, hogy igen, ez tényleg milyen vagány, milyen belevaló csávó. Baráti körben még akár működhet is. De te mit mondanál erre? Megdicsérjük, mert tasonál, érted, hogy mennyire ügyes volt, vagy azt mondod, hogy figyelj, ez nem helyes. Ugye a szeretet nem egyenlő azzal, hogy mindent jóvá hagyunk, amit valaki tesz. Hanem, hogy túl fogok neki szólni akkor, hogyha nem értek vele együtt. És a Biblia szerint nem az a baj, hogy valaki más, hát hogy nem hogy homoszexuális más, hanem más, mint amikor a többi ember. Nem azzal van baj, hogyha valaki eltér másodtól, hanem azzal van baj, amikor a bűnt azt jóként próbáljuk beállítani. Az egyfajta erényként, vagy pozitív dologként. És amikor azt mondjuk most maga a Pride, a büszkeség felvonás kapcsán, hogy igen, legyünk büszkék arra, hogy mi így gondolkodunk, akkor az azt mondjuk, hogyha azt jó vagyok, azt mondjuk, hogy igen, támogatjuk azt, hogy ez a bűn, ez legyen általános értékes erény az emberek életében. A következő szempont az az, hogy az embernek van egy identitása, van egy teremtési rendünk. És a Pride felvonulás alapvetően azt támogatja, hogy a szexuális újradefiniálást ünnepeljük. Az igében azt látjuk, egyetemben, hogy azt mondja az ige, hogy férfivá és nővé teremtette Isten az embert. Az embert. Na ez az. Az egymódos 1.27 mondja ezt, hogy megteremtette az Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette őt férfivá, és nővé teremtette őket. És a világ azt mondja, hogy határozd meg önmagad. A világ azt mondja, hogy definiáld önmagad, hogy milyen vagy. Biblia azt mondja, hogy Isten definiál, én teremtettelek, én határoztam meg a te nemedet. Én határoztam meg azt, hogy te milyen vagy. Az Ézsaiásban van egy vers, hogy nagyon szeretek, Ézsaiás 46.4, ez így hangzik, hogy vénségetekig ugyanaz maradok, őszkoratokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Annyira tetszik az igen, mert benne egy csomó minden, hogy Isten megalkotott, megformált még a születésünk előtt, világra jöttünk, hordoz minket, ahogy a szülő is hordoz a gyereket, ő van mellettünk folyamatosan, és ő az, aki meg is ment minket. Ott van végig veled. Az, aki definiált téged, az, aki meghatározta, hogy te ki vagy, mi vagy, ott van veled végig. És az emberi identitás az nem egy önkényes választás kérdése. Úgy mondanám, hogy Istennek az egyrészt az ajándéka, másrészt az elhívása. És igen, nem mindig érezik ezt ajándékként. Sőt, hogyha megvizsgáljuk, általában azt mondja, 14-26 éves kor között nagyon sok kérdés vetül fel az emberekben. Akkor tényleg az vagyok, aki? Tényleg olyan módon, tényleg jól lettem a teremtve, tényleg jól értjük, tényleg nem tévedt valaki ebbe az egészben? Tapolyi Emőkével beszélgettünk sokat erről a témáról még korábban, még pár éve, amikor még a házas hétvégéket tervezték, hogy milyen témát legyenek, és az egyik az nagyon sokszor feljött ez, hogy amikor valaki megkeres őt ebbe a korosztályba ezzel a kérdéssel, az teljesen normális, mert egy csomó kérdés felelhető a fiatalokban azzal kapcsolatban, akkor most akkor én kihez vonzódom? Milyen vagyok én belül? Ki az identitásom is így tovább? És azt mondja, amikor így fordultak hozzá homoszexuális kérdéssel fiatalok, akkor a tapasztalat az ilyen 100% körüli vagy közeli abban, hogy lehet ezt megfelelő módon orvosolni. Ez nem azt mondja, hogy mindenkit mindig lehet, de az ő tapasztalata ez azok, akik hozzáfordultak. Persze, aki hozzáfordult, már olyan módon is érkezik hozzá, hogy már van benne kérdés, és van benne eltökéltség abban, hogy ő meg akarja találni azt, hogy Isten milyen identitás adott számára. Nem pedig azt, hogy akkor most mások meghatározzák. Úgyhogy az emberi identitás az nem egy mi választásunk, hanem Isten ajándéka, és az ő elhívása. És mind a kettő egyszer igaz benne. Hogy azzá legyél, akivé teremtett minket. Viszont hozzá kell tenni azt is, a genetika viszont kb. Körülbelül azt mondják most a kutatók, hogy kb. Minden 500. ember esetében van benne valamilyen fajta torzulás, hogy tud ilyen kisebb vagy nagyobb módon torzulni. Én ezt úgy szoktam megérteni, az én megértésem is lehet, hogy ez téves, hogy a bűnesettel rengeteg minden bejött ebbe a világba. Például azt is mondhatjuk, hogy a bűnesettel azt mondja az ige, hogy utána lettek az egyes állatok ragadozók, akik előtte nem azok voltak. Azt szóval sugja a Szentírásban, hogy majd lesz megint, hogy az oroszlán együtt eszik a bárányjal, és nem a bárányt, hanem a bárányjal. De hogy ott egy ilyenfajta torzulás, hogy változás állt be. És azt gondolom, hogy a szervezetünkre is hatással van ez a torzulás. Hogy a genetikánkra is tud torzulni, különleges esetben, ugye nagyon híres eset a Imane Khalif, meg Khalif, attól függ ki, hogy ejti a boxolónak az esetét. Ott is egy genetikai torzulás volt, a genitáliák alapján minden egyes országban lánynak nevezték volna, akár Magyarországon, akár tök mindegy, Amerikában, bárhol máshol is, mert hogyha ránézel, akkor azt mondom, hogy lányról van szó, viszont a genetikájában, a kromoszomaiban torzulás lépett fel. És sok esetben azt látjuk igazából, hogy hülyeséget hallunk a médiában ezzel kapcsolatban, vagy ilyen a fajta olyan ostobaságot, hogy igazából férfi csak minden költözőknek hasonlók, nem ez egy kromoszoma torzulás, és van ilyen. Ezt nem mehetünk el annélkül, hogy azt mondanánk, hogy nem, nincs ilyen, mert hogy van. De igen, a bűnnek megvan ilyen fajta következménye is, és nem minden embert lehet beratni kétpólusú elemként valamilyen kategóriába. Ugyanakkor azt tudom erre mondani, hogy amikor te nem ebben a helyzetben vagy, akkor saját magadat vizsgálj, és nem a másik embert. Engedd, hogy a másik embert az ő életében, az ő ő behívásával vizsgálják, és elemezzék a kapcsán, ne akart te megvonni az ilyen helyzeteket. De Istennek van egy teremtési rendje, és amennyiben nem a torzulásban vagy benne, akkor saját magaddal legyél tisztában, hogy azt határozzanak, hogy Isten mit mond rólad. Ahogy mondja, hogy vénségedig ugyanaz maradok, én hordozlak, én alkottalak, én vigyázok rád, és én mentettelek meg. És ebben a megmentésben legyél benne, és abban az identitásban, amire Isten elhívott téged. Aztán egy másik megközelítés ennek, hogy ott van a bűn, a homoszexualitás bűne a témában, és én azt szoktam mondani, hogy még a számomra legalábbis a kisebb probléma a homoszexualitás bűne. És jobban zavar ennek a dicsőítése. A nagyobb probléma mindez. Ugyanis, ha megnéztek az igét, rengeteg fajta bűnben fel van sorolva. Ez az egyik a sok közül. Nem bűnösebbek azok az emberek, mint mi voltunk, mi vagyunk. Isten kegyelme ugyanilyen módon érvényesül rájuk nézve is. De a Biblia nem csak a bűncselekedetet ítéli el, hanem arra is figyelmeztet minket, hogy ne ünnepeljük magát a bűnt. A Róma 1.26-ban, ezt a Róma 1.26-32-ig ezt olvassuk, én csak 32-t írtam most ideki, hogy ne legyen hosszú a szöveg, de Róma 1.26-32-ben ezt olvassuk. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen. Ezért Isten gyalatos szenvedélyében szolgáltatta ki őket, mint ahogy asszonyai felcserélték a teresztes érintkezést a teresztelenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nembe való teresztes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban. Férfi a férfiakkal fajtankodtak, de el is veszik tévegésük méltó utamát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten, ugye itt van megint csak a kevésség, a büszkeség maga, szóval, mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítélet a képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapcsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rosszindulattal, besugók, rágalmazók, Isten gyűlölgők, ösedi csekrők, találjuk, hogy a rosszban, szüleitnek engedetlenek, kíméletlenek, szószegő szeretetlenek és irgalmatlanok. Micsoda nagyszerű felsorolás, igaz? Mennyire igazat találtunk magunkra is nézve is. És a 32. vers ezt mondja utána a végén. Ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. És akkor nagyon erőteljes ez a kép, hogy aki, ha tudod Istennek az igazságát, és ott mit mond arról, de nem csak magad cselekszed ezt, hanem egyetértesz azzal, akik ilyet művelnek, azt egy ilyenfajta erőteljesen kategóriának hangzik, hogy elolvas ezt a szakaszt. És ez nagyon időszerű mostanság, amikor a társadalom csak elfogadja azt, hogy létezik ilyen, hanem ünnepli is az Isten rendje szerint, Isten rendje elleni életformát. És nagyon kemény ez a megfogadás itt a Bibliában. És mindemellett persze hoznak a magyar sajátosságot is, hogy több keresztényt is hallottam azt már, hogy az idei Pride-ra el szeretne menni, nem a Pride-ra egyetértve, hanem a mögöttes tartalom, ami igazából sokkal dominánsabbá vált most, mint a Pride maga, hogy ember tervezott lenni, nem a felvonulók egyetetlen, hanem valaki ellen tüntetni. Számomra ez egy tipikusan olyan terület, amire azt mondom, hogy én nem tudnám szétválasztani a magam, és ezt most teljesen magam nevében mondom, nem pedig egy bibliai kijelentésként, én nem tudnám szétválasztani a magam nevében azt, hogy ezzel nem értek egyet, de ember ezt kimérek támogatni, úgyhogy ez nekem nagyon, nagyon nehezen férne össze. Ez nem jelenti azt, hogy valaki másat ne férhetne össze, de az én fejemben az én megértésem, főleg ezen ige szakasz mentén nem működik együtt. Na tehát, hogyha ezt látjuk a Pride kapcsán, mit jelent ez a fajta büszkeség, mit jelent ez a fajta bűnpártolás, vagy bűnmellette kiállás, hogy mit jelent az, hogy Isten mennyire ellenáll ennek, akkor mit tehetünk mi keresztényként? Mi az, amit nekünk tennünk egy ilyen helyzetben? Azon az egyik kulcs momentum az, hogy keresztényként ne gyűlölettel, hanem könyörülettel szóljunk. Hogy ne a gyűlölet hangozik a szánkból, hanem az, hogy milyen Isten szeretete. Hogy nem harcot vívunk emberek ellen, hanem ha nagyon harcolnak, akkor harcot vívunk a bűn ellen, de sokkal inkább mondaná az, hogy nem harcot vívunk emberek ellen, hanem hirdetjük az evangéliumot. Az, hogy Jézus Krisztus minden bűnöset meghalt. Az, hogy mindenkinek van lehetősége találkozni vele. Az Efézus 4.15-ben ezt olvassuk, hanem az igazságot követve, szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a feje Krisztus. Hogy ez a mi törekvésünk. Hogy mi Isten igazságát akarjuk követni, amit Isten igazsága mond, amit a Biblia mond mindenről, ezt akarom követni, és ebben akarok segíteni másoknak is, hogy ebben növekedjen. Az igazságot követve méghozzá szeretetben. És ha nekiállsz mocskolódni, gyűlölködni, hogy hülye, meg egyebek, mondogatni, abban lehet, hogy az igazság követed, de nincs benne a szeretet. Abban hiányzik egy kulcsmomentum abból, amire Isten hív. És nem csak az az eljárás, hogy az igazságot kövesd, hanem hogy ezt szeretedben tedd. Ha ez hiányzik, akkor elbuktál abban, amire Isten hívott téged. És azt kell mondjam, hogy amellett állj ki, és azt kövesd. Hogy az igazságot kövesd szeretetben. Hogy a te nem Pride-on, hanem az életben való felvonulásod, az ezt képviselje, az erről szóljon. Nem pártokat, nem eszméket, hanem Isten igazságát. Hogy amellett állj kihatározottan. És nagyon fontos látni azt, hogy a keresztény választás az nem gyűlölet és nem elutasítás. Ha valaki gyűlöletet gerjeszt és elutasításról beszél, akkor az vagy nem keresztény, de vagy pedig, hogyha keresztény, és akkor az legenyhébb kifejezés az, hogy sem a szavai, sem a tettei nem Krisztus mutatják be. Egyszerűen nem működik az, hogy gyűlöletet gerjesz, utáltott emberekkel szemben, bármilyen témában, és közben pedig keresztények vald magad, hiszen az igazságot követve szeretetben tedd mindezt. Úgyhogy elrégy minket Isten. Másik pedig az, hogy Jézus nem ezt nem gyűlöletet gerjesz, és nem ingerel vagy hergel emberek ellen, hanem mit tesz? Megtérésre hív. Szeretettel, az igazság fedítése nélkül. Legyen szó akár ilyen LMBTQ mozgalomra, akár Pride, akár bármásra, akár másfajta bűnről. És azért is fontos kihangsúlyozni, mert hogy a mai társadalomban annyira fura érzékelni azt, hogy egyfelől azt halljuk, hogy igen, igen, ez milyen szörnyű dolog, ez milyen fajta bűn. Na, most pont jókor jöttek fiatalok, akkor kiszámoltam azt, hogy Pride-on nem lesznek a gyerekek. Tehát, amikor, hogy nem csak a homoszexualitásról van szó, hanem azt mondják egyesek, hogy ez milyen mocskos, milyen bú-bú, és sorolja jelzőket. Miközben a társadalomban sokszor az egyfajta dicsőség, hogy hány emberrel feküdt le valaki. Milyen torzai gondolkodás, nem? Mennyire ellentmond a Biblia igazságának? Nem tesz különbséget az ige aközött, hogy te most éppen házasságtörő vagy egy férfi férfival, vagy házasságtörő egy férfi 52 nővel és büszkén, 52 nő, minden hétre jut egy. Nem arról szól az ige, hogy most akkor te jobb vagy rosszabb vagy. Ugyanannyira Isten ellen teszel ezzel. És emiatt van az, hogy Krisztus a megtérése hív minket. Arra, hogy nem azt mondja, hogy először álljál helyre, aztán gyere hozzám, azt mondja, gyere hozzám, hogy megváltozz. Hogy erre hív minket Isten újra és újra. És ezt a fajta igazságot kell szeretetben képviselnünk. Ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy amire Isten hív minket, az a remény a megtérésben. Hogy senki sincs túl messze Isten kegyelmétől. Senki sincs elválasztva attól, hogy van lehetőség meghalni ma is azt, hogy Istenben helyreállhatsz. Akármi vagy, akármit tettél, ha megtérsz, akkor Krisztusnak ott a megbocsátása és a helyreállító kegyelme. Nem csak a megbocsátása, hanem a helyreállító kegyelme is. És ezt ne válasszuk el egymástól a kettőt. Mert nem csak arról beszél a Biblia, hogy Isten megbocsát, és akkor utána menj az ökkenyért gyülekezetbe, és aztán majd akkor ott lesztek együtt, milyen jó lesz együtt közösségben. Ha valaki nem az ökkenyér gyülekezete, majd nézem utána, hogy melyik az. Hanem azt mondja, hogy megbocsát és helyreállít. Az 1 Korintus 6-ban ezt olvassuk. 1 Korintus 6.9.11. Avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örötlik Isten országát. Ja, akit nem az igazságot követik szeretetben. Ne tévegetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem buják, sem férfiak a hálók is, meg tovább a felsorolás. Benne vagy a paráznák, a házasságtörők, és a férfiak a hálók is. Férfiaknak mondja értelmszerűen, nem örötlik Isten országát. És azt mondja, ilyenek voltatok, pedig némelyek, de megmosattatok, megszentelődtetek, és megigazoltatok az Úr Jézus Krisztus nevében. És az evangélium ereje az ez. Hogy azt mondja, hogy ilyenek voltatok. Ez van. Hogy mind ilyenek voltunk. Nincs különbség ilyen szempontból. Hogy mind bűnösök voltunk. Mind bűnösök vagyunk. Csak itt megváltott bűnösök. Szóval ilyenek voltatok, de. Szóval a szó de. De Isten kegyelme által más lett. Aztán talán múlt héten, vagy két héten, vagy nem olyan régen volt szó arra, hogy de Isten. Hogy mennyire kulcsmondott az, hogy de Isten. Mennyire fontos az, hogy de Isten az ott van. És itt is ott van a de Isten. Még ha Isten is benne így kimondva, hogy de megmosattatok, megszentelődtetek, és megigazoltatok az Úr Jézus Krisztus nevében. Hogy megmosattunk, hogy tiszták lettünk ő előtte. Hogy amikor Isten ránk néz, akkor nem minket lát, hanem Krisztus látja. Azt a tisztaságát, ami ő benne volt. És aztán azt mondja, hogy megszentelődtetek, hogy félre vagytok téve Isten számára, hogy most már az övé vagytok, nem másé. Most már hozzá tartoztok. És megigazoltatok igazát tett benneteket. Isten igazsága lettetek, emlékeztek erre, volt nem régen róla szó róla. Hogy te Isten igazsága vagy, és Isten igazságossága vagy. Hogy benned látszik az ő igazsága, Krisztus által. Nem önmagad által, nem a tetteid által, hanem azáltal, amit ő véghez vitt. Hogy egyszerre látszik rajtad az igazsága, igazságossága és a szeretete. Az, hogy az igazságosság azt követeli, hogy a bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelme ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ez a kettő egyszerre van jelen. És erre vagyunk elhívva, hogy megszentelődtetek, megigazoltatok, és meg is mosattatok az Úr Jézusban, az ő nevében. Ilyenek voltunk, nem kevésbé bűnösök, de az nem azt jelenti, hogy nem baj, hogy valaki bűnben él, hanem azt mondja, hogy ebből van kiút. Nem arra hív Isten, akkor maradj abban, hanem arra, hogy változz meg ő benne. És a szeretet az nem mindig kedves a fülnek, de mindig igaz az életnek. A szeretet nem arra szól, hogy mindig kedves dolgot mondjál a másik fülének. De arra szól, hogy az igazság felé vezest. És talán a legáltalánosabb példa ilyen szempontból, hogy a János 8.11-ben van. Ugye a János 8.11-ben, amikor az esetűről azt mondjuk, olvasunk, akkor annyit mond csak Jézus, hogy én sem károsztatlak. Menj el és többé ne vétkezz. Annyira erőtés az, hogy én sem károsztatlak. Kibírod-e ezt mondani? Tudod-e ezt mondani akár annak, aki mondjuk ott van a Pride-on? Ez nem azt jelenti, hogy akkor te azt mondanád, hogy jóvá van hagyva az, amit csinálsz, hanem hogy nincs jogom és hatalmam károsztatni téged, ez Istennek a felső területe. Nem tudlak én kározatba vinni téged. Nem tudok dönteni a felett Isten dönthet csak. De azt tudom mondani, hogy menj el és többé ne vétkezz. És ezt tudom képviselni számodra, és tudom ezt úgy megtenni az életedben, hogy Isten igazságát beszélem, méghozzá szeretetben ezt, mert ha a szeretetet lehagyod, akkor nem fogja meghalni az igazságosságát sem. És nem azt mondja Jézus sem, hogy mindenhol ki elfogadlak téged. Hát figyelj, valami meg kell élni, igaz? Igazából belefér. Hát ez van most épp ezt választottad, végül is miért ne? Nem ezt mondja. Az irgalom nem jelent bűnpártolást. Nem jelent ennek a támogatást, az elfogadását. Volt nálunk az anya otthonban olyan, aki mondjuk is ezzel kereste a kenyerét. És el kellett neki mondani azt, hogy nem értünk ezzel egyet. Nem dönthetünk helyette, de ezt tünkre fogja tenni őt is, hosszú távon, meg a gyermekét is. Hogy nem maradjon ebbe. Ugye a Róma 12.2 jó is, mert igazak azt mondhatjuk ezt is hozzá, hogy elmondani azt, hogy ne igazodj a világhoz. Hogy ne ez legyen a minta. Hanem változ meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhess, mi Isten akarata, mi az, ami jó, ami neked tetsző és tökéletes. Hogy erre tudsz az ő embere lenni. Ebben tudsz eszköze lenni. És ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy a Pride felvonások nem egyszerűen csak identitás kifejező rendezvények. Hanem alapvetően sokszor azt látjuk, hogy a bűn elfogadásának, meg a dicsőítésnek, annak a dicsőítésnek a szimbóliuma is. Nem csak identitás fejezel ki vele, hanem azt is kimondják, hogy igen, elfogadható, sőt, felmagasztalható, hogy felemelhető mindez. De a keresztény egyházaknak és a keresztény emberek feladata az nem az, hogy mi azt mondjuk, hogy ez így nem jó. Hanem az, hogy azt mondjuk, hogy ez így nem jó, mert Isten más mondott. Az, hogy ez így nem jó, de adass meg az Isten szeretete milyen. És ha nem tudod bevutatni Isten szeretetet ennek az embernek, akkor inkább ne szólj neki. Akkor inkább hallgass. Mert azzal ártani fogsz számára. Ha van mondjuk egy homoszexuális, vagy meleg, vagy bármilyen vonalon mozgó ismerősöd, és nem tudsz szeretettel beszélgetni vele, inkább ne beszélj vele, mert nem fogod tudni Istennek a szeretetét képviselni, ha csak az igazságosságát mondod el, ha csak arról beszélsz. A keresztény egyház szalata nem az, hogy az embereket ítélje el, hanem az, hogy a bűnt nevén nevezze, és szeretettel hívja az embereket az evangélium megismerésére, annak a megértésére. Nem elég csak a bűnt elítélni, hanem kell hozzá az evangélium világosságára való hívás is, hogy abban megismerjék azt, hogy Krisztus szereti őket is. Ha jól ismert igazság az, hogy a Máté 4.17-ben azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek ország, Isten országa. És csak azt akarod a fejhez vágni, hogy térjél meg, de te nem mész közel a mennyek országában a szívedben, akkor nem fogja hallani a teljes evangéliumot. Úgyhogy a végére hoztam lehetett néhány kérdést, amit ugye azt kín is hagyok egy rövid pillanatra, néhány egyszerű kérdés, hogy te hogyan reagálnál, ha egy jó barátod azt mondaná, hogy meleg vagyok? Te mit mondanál neki akkor? Szerinted mi a különbség akkor között, hogy valaki küzd valamivel, vagy hogy azt ünnepli? Akár János 8.11-et nézve, hogyan viszonyult Jézus a bűnös emberhez? Aztán, hogy mit jelent az igazságot követve szeretetben a mai világban? Hogy hogyan tudod megélni azt az igazságot követni szeretetben? És hogy mit tehetek akkor, ha szeretném képviselni a bibliai igazságot, de nem akarok ítélkezőnek tűnni. Hadd hagyjam azért a kérdéseket nektek így akár az alkalom utáni kávézásra, akár az otthoni beszélgetésekre, egy asztal körül ideális téma, hogy most nem hosszan beszél, inkább, hogy gondolkozz ezen. Hogy ezekre mit mondanál? Hogy neked mit mond Isten? És főként kulcspontként hadd helyezem el az, hogy hogyan tudod az igazságot követni szeretetben? Hogyan tudod ezt megélni? Imádkozzunk most. Köszönjük Istenem azt, hogy te igazságodra hisz minket. Arra, hogy a világban ott van a bűn. Hogy mi bennünk is ott van a bűn. De köszönöm Uram azt, hogy megtérés is hívtál minket, és hisz minket. Köszönöm Uram azt, hogy nem áll meg a te igazságod önmagában, hanem ahhoz hozzáadhatod a szeretetedet is. Köszönöm azt, hogy nem csak elítéled a bűn bennünk, hanem meg is váltasz minket. És akkor arra kérlek, hogy tegyél minket ennek az üzenetnek a hordozóivá. Hogy legyünk egyszerre a te igazság és a szeretet hordozóivá ebben a világban. Az emberek, mikor ezek a témáról beszélünk, akkor itt tudjuk ezt képviselni, hogy mindenkettővel találkozzanak. Hogy hallják, lássák a bűnnek a valóságát, felismerjék annak a mocskosságát, de hogy lássuk mi is a te tisztaságodat. Hogy mutassuk a Uram azt, hogy egykor mi is ebben a világban éltünk, egykor a világ szemlélet módja szerint éltünk, de Isten az ő kegyelmében megmentett minket. Tedd, Uram, a te igazságodat láthatóvá a mi életünkben. Ámen.